A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Pacher Tibor fizikussal, a Pulispace Technologies alapító vezetőjével, és itt az előző részben ott hagytuk abba a beszélgetést, és ott tartottunk éppen a beszélgetésben, hogy miért fontos az ÉZÁ-nak ez a mérés, illetve miért fontosak ezek az adatok, amit a puli, illetve a vízszimatoló képes szállítani, és ott tartottunk, hogy a vízjég felfedezése, vagy megtalálása, vagy igazolása, hogy létezik vízjég a Holdon, ezt teszi fontos ezt a küldetést. Mire kell ez a víz? Holdbázist építeni, és ott az ott élőknek a vízzel való ellátása, vagy egyéb célok vannak?
Ugye, nyilván az egyik az, hogy ha ott lesz egy bázis, akkor az ott lévő embereknek szükség van vízre. Ez a kisebbik gond, mondjuk így, mert ugye az újrahasznosítás az ugye nagyon magas szinten működik az űrállomáson, és nagyon-nagyon magas százalékban tudnak újrahasznosítani, tehát ott viszonylag kevésre van szükség, de hogyha most meggondoljuk azt, hogy jelen pillanatban egy kilogramm hasznos teher holdra szállítása olyan $1,5 millió körül van, akkor egy zuhanyt ki lehet számolni. Tehát, hogyha ott valaki zuhanyozna, igen, tehát legalábbis az első zuhanyozás után már bent van, de nyilván ez az egyik része meg, hogy erre szükség van, de ami miatt igazándiból az érdeklődés a vízjég felé ment, hogy egyrészt tudományos is, tehát hogy az ördög bekerült oda, meg hogy hol van, meg milyen formában van, mert nagyon sokáig azt hittük, hogy csontszáraz a hold, de nem az, és hogy ez érdekes következtetésekre ad majd lehetőséget, ha többet tudunk róla, hogy keletkezett a hold, a naprendszer, stb. Tehát ennek van tudományos értéke is. Viszont talán sokan emlékeznek általános iskolás korukból, hogyha volt ilyen kémia vagy fizika órán, amikor a vizet elektrolízissel szétbontották hidrogénre és oxigénre, utána pedig volt egy nagy pukkanás, amikor a hidrogént, az oxigént
meggyújtott,
pontosan így van, ez a durranógáz próba, és ha a hidrogént és az oxigént folyékonnyá tesszük, akkor ezek üzemanyagként használhatók, és ez a legnagyobb hatékonyságú folyékony üzemanyag, kémiai üzemanyagrendszer. És ilyen rakétarendszerek működnek, és a vákuumban ez nagyon hasznos. Tehát, ha ezt meg tudjuk ott oldani, akkor nem kell magunkkal vinni az üzemanyagot, hanem föltankolunk, akárhova akarunk menni.
Viszont ezt a vizet akkor innentől kezdve már nem lehet többet felhasználni, mert ez az űrbe el fog
veszni. Ez elmegy, így van. Ez hát lényegében, ugye, hogyha begyújtjuk a rakétákat, akkor gőzpárát nyomunk ki. Tehát,
hogy ez csak azért jutott eszembe, mert ugye az mindig olyan jó hangzott, hogy jól hangzik a mai napig is, hogy egy űrbázison, vagy egy föld körül keringő kapszulában, hát elképesztő, ugye az oroszok még a vizeletet is visszagyűjtötték.
Most is így van, az űrállomás. Is,
de úgy tudom, hogy az amerikaiak azt nem. Tehát, hogy ők a lélegzetből szednek vizet.
Nagyon-nagyon magas százalékban.
Igen, de hogy akkor innentől kezdve ott tisztán felfedezhető vízjég, amiből könnyen lehet vizet csinálni, utána pedig ezt a vizet, ami az ember számára talán az egyik legnagyobb kincs, elpufogni az űrben, A pontból B pontra jutás érdekében, ezt már kiszámolták, hogy ez megéri?
Ez egy kérdés, ezért is kell tudni, hogy mennyi van, tehát hogy mennyiben fenntartható ez a rész, addig, amíg nem nagyon lesz jobb rakétatechnológiánk, tehát ahhoz nem kell feltétlen ez. Tehát ez egy jogos kérdés, hogy mennyi van, mennyit tudunk ebből elhasználni. Most a mostani becslések szerint, amik azért még eléggé változatosak, azért van annyi sok, hogy ez nem lesz észrevehető, tehát az, amit miatt elhasználunk.
Na, ez jól hangzik.
Ez első körben azért 50 évig ott nyugodtan el lehet pufogtatni ezeket a dolgokat.
És mi lesz utána?
Hát valószínűleg más technológia, tehát atommeghajtású technológia, vagy egyéb más, ezen dolgoznak, tehát nyilván ez nem ez a szent grál mindenre, de ez egy nagyon-nagyon lehetőség. Ezért érdekes a dolog. És ugye azért kell a felszínen pontosan mérni, mert a keringő egységek által feltérképeződő adatok egyrészt az egyik része csak a felszínen vonatkozik, tehát amit kívülről látunk, az annyira nem túl sok.
A vízszimatoló egyébként milyen mélyen tud
egy
mérni?
Egy méter körülbelül, amit lát, ez a fizika mondja meg, tehát más neutrondetektor, más elven működő, de ugyanezt a fizikát használó is ennyit tud. És pont ezt akartam még mondani, hogy a keringő egységben is ilyen neutrondetektorok vannak, csak más elven működnek. Ezért van adatunk arról, hogy körülbelül a felső rétegben mennyi vízlég lehet. A probléma csak annyi, hogy Ugye ezek 50-80 kilométer, 100 kilométer magasan keringenek a hold körül, és el lehet képzelni, hogy akkor milyen precizitással tudnak itt mérni, és milyen térbeli felbontással van. Ez most úgy néz ki, hogy kb. 15-20 kilométer a térbeli felbontás. Tehát azt mondom, hogy ezen a 15 kilométeren itt valahol 0,8% vízjég van a talajban. Hogy pontosan hol a 15 kilométeren, azt az öreg ördög tudja.
Na most,
hogy oda küldök valakit bányászni, akkor azt mondja, hogy gondolkozzunk el ez egy csöppet, jó? Tehát...
De ha oda megy a hopper fedélzetén a szimatolóval...
Pont méréseket fogunk végrehajtani, tehát ez azért is érdekes, mert vannak ezek a keringési egységek által nyújtott adatok, van ott is vita, hogy hogyan értelmezzük, meg mennyire jó a kiértékelés, de ez a normál tudományos vita. Viszont nincsenek felszíni adataink, tehát nincsen konkrétan felszíni mérésünk több pontról is. Mi leszünk az elsők, ha sikerül, akik több mérési pontról tudunk adatot szolgáltatni, ezért nagyon érdekes a dolog. Tehát, hogyha nyilván ebből most nem lesz bányászat, tehát nem először a történet, hanem az, hogy validáljuk a módszert, validáljuk azt, hogy működik a vízszimatoló, ebből ki tudunk hozni értelmes dolgokat, és meg lesznek az első adatpontok, és erre ugrott rá az ÉZA.
Na most hány darab vízszivatoló van egy ilyen szállítmányban? Mert ugye az elég érdekes, hogyha ez itt ez a hopper ugrik, és ez sem egy túl nagy készülék, bár én embernagyságúnak láttam.
Ez egy 70 centi körülbelül maga. Igen. A leszálló egység a Nova Sea az 4 méter, és a hopper az idézőjöttének egy miniaturizált változat, ez kb. 70-75 centiméter magas, 35 kiló mindösszesen üzemanyaggal, egyebekkel rajta, tehát...
És akkor ezen van egy vagy kettő?
Ezen egy vízszimatoló van, de az expedíción egy másik, mert ugyanezen az expedíción még két nagyon fontos kísérlet is megy. Az egyik az a leszálló egységen van, ez egy fúróberendezés, ezt a Prime One-nak hívják, amivel ez egy NASA kísérlet, vagy a NASA által megrendelt és finanszírozott kísérlet, és kb. 1 méter mélyre szeretnének lefúrni, de ez egy ponton fog történni, és ott a helyszínen elemzik az adatokat, hogy mi van ott. Ugye ilyen fúrás sem nagyon volt még, vagy nem túl sok mondjuk így, és nem ilyen mélyen. A másik, és ha például mi tudunk mérni, amíg a hopper még rajta van a leszálló egységen, és ugyanezen a helyen mérünk, akkor ez például nagyon jó lehetőség adat, hogy összehasonlíthassuk azt, hogy mi mit látunk, meg ők tényleg mit látnak, ők tényleg látják elvileg, tehát ott konkrétan megnézik, hogy mi van ott a koszba. Mi pedig ugye csak következtetünk belőle, és ez egy nagyon jó lehetőség lesz rá.
És
van még egy rover, egy holdjáró, egy Lunar Outpost nevű cégnek egy ilyen puli kategóriájú roverje, ilyen 10 kilós rover, és azon is van egy vízszimatoló, és azzal is fogunk remélhetőleg menet közben mérni. Arról is tárgyaltunk egyébként az ÉZA-val, hogy a rover adatait is kérnék, de aztán úgy döntöttek, hogy a hopperét kérik. Aztán ez egy összvér megoldás végül is, hogy ha a hopper adatai nem tudjuk szállítani, mert a vízszimatoló hal meg, a hopper dől el, és nem tudunk annyi pontra elmenni, ahova szeretnek, akkor beugrik a rover, és akkor kiegészítjük. Tehát egy adott számosság adatról kötöttünk szerződést, ami első körben a hopper mérése, ha bármi kiesik, akkor a rover beugrik.
Na most akkor ez számomra azt jelenti, hogy a vízszimatoló egy olyan termékké avanzsált itt az utóbbi egy-másfél évben a nagy sikerek, vagy az első nagy durranás után, amelyet sorozatban lehet gyártani, és föl lehet pakolni mindenféle roverekre, hopperekre, és egyéb leszálló egységekre, mert hogy ez már egy kipróbált, ugye hold biztos cucc lesz.
Ebben bízunk, igen.
És ez egy nagyon fontos, ez áremelkedést is jelenthet, amikor megrendeli ezt valaki.
Ez akár, vagy egyszerűen sokkal könnyebbé teszi az eladását neki. Tehát
hogy nincs az, hogy mondjuk A esetben fizetnek érte, most mondok egy hajszámot, 50 000 dollárt, egyébként meg sokkal többet?
Itt a szakmában ez ugye úgy hívják, hogy flight heritage, tehát hogy ez repülési történeted van, tehát hogy bizonyítottad, hogy a cucc az nem csak ki tud menni, meg föl lehet rakni a rakétára, hanem működik is kint a megfelelő körülmények között. Most nekünk, ennek fogunk örülni a legjobban egyébként, tehát hogyha minden jól működik, mert akkor mondhatjuk azt, hogy igen, a koncepció működik, a megvalósítás működik, és tudunk adatokat szolgáltatni. És ezután már bárki az adatokat nem kérdezi meg, hogy hát, és ez tényleg fog működni. Jó, leteszteltétek, oké, de én is leteszteltem, aztán meghalt. Tehát itt van az, hogy ez egy működőképes szerkezet. Ez segít, ezt nem tudom, meg kell nézni, hogy hogy van itt, ugye a probléma,
idézőjelben téve az, hogy mondtad, hogy ez bárhova lehet tenni, ez igaz. De itt a nagy költség, a nagyobb költség az az, hogy az a bármi, ami ezt viszi a hold felszínen, annak a költsége mennyi, és hogy a fuvar költsége mennyi.
Na most itt van a másik
is,
kérdés.
Nálunk is a szerződésben a nagyobbik része az árnak, az a fuvar költség. De mi nem járunk rosszul, tehát azért...
De hogy ezen gondolkodtam itt közben, hogy azért az alaptermék, vagy az alapötlet, vagy az alapgondolat, aminek köszönheti a Puli Space Technologies a létét, az maga a Puli rover, amivel elindultatok, és ez egy izgalmas történet volt, és mindenki szerette, megnéztük, ment 3-4 métert egy nem asztalon, hanem egy ilyen kis homokozóba, vagy hol.
Mentünk mi a sokat többet
igen,
is.
Igen, tudom, hogy láttam erről kísérleteket, hiszen megjártatok vele több sivatagot is Afrikában is, azt hiszem Dél-Amerikában is.
Afrikában voltunk, Hawaii vulkánon voltunk, az Alpokban voltunk, az osztrák kollégáknál. Tehát...
Na most a Puli, már itt csak a név, az számít ilyenkor? Tehát az, hogy nektek már van egy működő visszimatolótok, ami önmagában egy olyan egység, vagy egy olyan részegység, ami valódi tudományos adatokat képes adni. Ugye ez egy fontos dolog, mert onnantól kezdve, hogy valami megy a Holdon, hát nagyon szép, de és akkor mi
csináljon
van?
Csináljon valami okosat.
Ha ti elő tudtok állni, és jó, hogy elmondtad ezt, hogy az a fontos, hogy mennyiből megy, mennyit, mennyi ideig, milyen körülmények igen. között. Na most ebben azt hiszem, hogy bár nem ugye itt leállítottátok egy idő után a kommunikációt legalábbis erről a roverről, de hogy jelenleg gondolkodtok abban, hogy ebből egy integrált terméket igen. fejlesztetek?
Igen, tehát tulajdonképpen a gondolkodás a szimatoló segítségével is oda jutott, hogy mi most már úgy tudjuk magunkat pozícionálni, mint egy adatszolgáltató társaság vagy cég. Ugye a Földön ezeket úgy hívják, hogy magyarul sose tudom a jó meg nevezés, ez a prospecting company. Tehát a prospecting az a bányászatban az a kifejezés, amikor felderíted, hogy adott helyen hol és mennyi, milyen minőségű adott nyersanyag van, hogy érdemes-e azt kibányászni. Ugye ez a Földön úgy működik, hogy itt ugye tudsz területet venni, meg jogot venni, ez egy másik érdekes téma, erről már nem hiszem, hogy...
Nem nagyon lesz rá időnk,
de itt a lényeg az, hogy az megvesz egy területjogot, mondjuk 300 négyzetkilométeren egy ilyen feltáró társaság, mert azt mondja, hogy itt olyan jelek vannak, hogy mit tudom én, van x ezer tonna réz valamilyen helyen, de nem tudja senki, hogy hol, milyen minőségben, milyen mélységben, stb. Akkor ez a társaság, ez elkölt $1-2 millió, vagy 3-4-et, dolgozik 3-4 évet, és utána azt mondja, én most itt tudom, hogy ennyi hasznosítható nyersanyag van, meg tudom neked mondani, hogy hol érdemes csinálni, jó helyen van, és akkor jön a nagy bánya társaság, azt mondja, hogy akkor add el nekem ezt az adatot, és akkor én megcsinálom a bányát, mert úgy számolok, hogy ez nekem érdekes. Most ezeket hívják ugye prospectingnek. Tehát mi lényegében ezt tudjuk nyújtani, hogy feltárunk egy adott területet a vízszimatolóval, vagy adott más eszközzel, amit viszünk a saját roverünkön, és ezért mondjuk azt, hogy mi meg tudjuk ezt az egészet szervezni. Most tulajdonképpen ennek az első példája ez a küldetés, hiszen azt mondjuk, hogy van egy vízszimatolónk, mi ezzel tudunk adatot szolgáltatni, megszerveztük, hogy milyen minőségű, hány számosság adatot tudunk adni, a fuvart is megszerveztük, összeszerveztük, és most már kuncsaft is megvan rá. Most tehát, ha tudom mondani azt, hogy vagy valakinek odarakom a kütyűjére, ami lehet egy másik hopper, egy másik rover, mint a esetben, vagy akár a leszálló egységre, hogy hosszú távú időadatokat, idősort gyűjtsünk, vagy azt mondom, hogy akkor elkészülünk a rover, és dolgozunk rajta, és nagyon szeretnénk holdképessé tenni viszonylag gyorsan, hogy akkor azt mondjuk, itt a mi roverünk, erre ráteszünk nyilván a vízszimatolót, mert azt tudjuk, hogy kell, de ráteszünk nagyon szívesen mást is, azt is elviszünk.
És ez már bevétel.
És ez már akkor a nagyobb bevétel, és azt mondjuk, tudjuk azt is, hogy ki tudna elvinni, tehát meg tudjuk szervezni, hogy hova menjen el, és keressük hozzá az ügyfeleket, és pontosan ezt csináljuk most.
Hát ez jól hangzik, mert ez azt jelenti, hogy ahogy szokták mondani, a táplálékláncban följebb került a Puli Space ilyen.
Igen, most még tudunk konkrétan, és most ugye itt mindig az a rész, mi az első, mert mindig az első kérdés, csináltál már ilyet, vagy én vagyok az első fecske? És most itt ezért nagyon örülünk, hogy az ESA bevállalta az első fecske szerepét, és de James Carpenter kollégának külön köszönjük, hogy ő ezt végigboxolta.
Látszik-e már bármi olyan következő lépés? Most a következő az, hogy ezt kilövik itt február elején.
Február vége a tervezett indítás per pillanat. Ez úgy tűnik, hogy tartható, tehát én nem tudok olyanról, hogy nem.
Mi jöhet közben?
Hát bármi, tehát ugye az első lépés az az, hogy a kollégák már összerakták a leszállóegységet, rá van rögzítve a hopper is, a rover is integrálva, tehát lényegében ez kész van, és nem sokára szállítják Cape Canaveral-re a indítóálláshoz, egy Falcon 9-esen fogunk indulni, tehát itt van még, itt mindig van egy adott csekk, tehát nyilván mondjuk az útközben nem szokott történni, azért erre figyelnek. Akkor megérkezik majd Floridába, ott lesz még egy végső integrációs ellenőrzés teszt, hogy minden rendszer működik.
És ilyenkor hány tartalék egységet kell leszállítani ahhoz, hogy még az utolsó pillanatban kiderül valami, hogy ki kell cserélni?
Már nem nagyon történik ilyesmi, tehát már nem nagyon nyúlnak hozzá. Tehát,
nem? Tehát, hogyha
kiderül, ha most kiderül, hogy valami nem működik, akkor így jártunk. Tehát. De ilyen nincs, tehát idáig már nem jut, hogyha most romlik el, akkor megy a romlott cucc, mert nincs értelme leszedni sem, megbetenni se. Hát,
mekkora esélye van egy ilyen elromlás? Most nem akarom az ördögöt a falra festeni, és nem...
Kicsi. Csak,
tehát, hogy ez már annyira kísérleteztétek.
Hát ez normál, tehát nem, hogy mondjam, a visszimató ilyen szempontból egyszerű, nem túl veszélyes. Igen. Tehát adjatok neki villanyt, és akkor menjen. Most azért ezek elég stabil elektronikák, tehát nem szoktak úgy maguktól elpusztulni.
Van még egy nagyon kicsi időnk.
És akkor ja, ez jön, és hát, hogyha minden jól megy, akkor megmondja, hogy az indításnál bármi lehet. Tehát, hogy az utolsó percben le lehet mondani az indítást, mert megerősödött a szél, becsapott a villám, bármi lehet.
És itt is időablak van, tehát hogy
igen.
Tehát mennyi időtök van arra, hogy
ez most körülbelül egy 3-4 nap szokott lenni, tehát azon belül is vannak, a napon belül van egy viszonylag rövidebb időablak, tehát hogyha az első nap nem sikerül, akkor egy nappal később nagyjából ugyanabban az időszakban futunk neki még egyszer, illetve hát a kollégák, és ez 3-4 napon keresztül működik. Ha ez nem sikerül, akkor csúszunk egy hónapot lényegében.
Uh-huh. Mert ilyenkor kell a holddal
akkor viszonylag jó szöget bezárni. Bár az intuitív gyorsan megy, tehát kb. Egy hét a holdig tartó út, tehát ők rálépnek a gázra, és azt mondják, hogy akkor irány.
Hát ez ugye a hatalmas V8-as amerikai autóból.
Irány a hold, és ez kb. Egy hét az út. Tehát ennél sokkal gyorsabban nem is nagyon lehet menni, tehát...
Tehát akkor mondjuk február végén már tudni fogjuk, hogy sikeres ez a
hát
történet?
Az indítás február végén azt fogjuk tudni, ugye február vége, március eleje az ablak, azt fogjuk tudni, hogy sikeresen elindult, nem robbant fel, lesz egy úgynevezett check-out, tehát hogy megnézzük, hogy működnek a rendszerek alapból, ez nyilván csak éppen bekapcsoljuk, nézzük, oké, pitty, működik, kikapcsolják, és megyünk tovább. Útközben tervezünk egy tesztmérést valahol útközben, ugye az egész hopper rendszerbe kapcsolják, nem csak mi vagyunk rajta, mások is. Utána, mondom, hogy kb. Egy hét után hold körüli pálya leszállás után nagyjából az első nap vége felé bekapcsolják a hoppert, ott is lesz egy ilyen tesztelés, hogy minden rendszer működik, és utána jön az első tesztugrás, ez egy ilyen kb. 20 méteres picike kis ugrácsocska lesz, hogy akkor működnek a rendszerek, a hopper tud ugrani, le tud szállni, minden jól megy, akkor ott kb. Egy napig áll, és utána jönnek a következő ugrások.
Hanyadik ugrás után bontatok pezsgőt?
Az első után, sőt a leszállás után. Hogyha a leszállás után, még ezen dolgozunk egyébként, hogy ilyen bizonyos sikerkritériumokat definiáljunk, tehát hogy mi az, amit kipipáljunk, de mondjuk úgy az első siker az, hogy elindulunk. Tehát az első siker. A második az, hogy pályára állt a hopper, és vagy maga az leszállóegység a hoppernel együtt minden, és bekapcsoltak bennünket, és működünk. A harmadik az, amikor a leszállás után is bekapcsolnak bennünket, és működünk. A negyedik az első ugrás után még mindig működünk. Ezekben nyilván mi függünk a kollégáktól, tehát ha ők túlélik, és minden működik, akkor mi jövünk, hogy mi is túléltük. Ezek lesznek a sikerkritériumok. De már az első, hogyha a holdon tudunk mérni
egyet,
helyen, akkor már nagyon boldogok vagyunk.
Na de akkor még itt van a kérdés, és nagyon kevés időnk van, kérlek, nagyon röviden válaszolj még erre, mert ez nagyon érdekel, hogy olyan adat, amiért valóban fizetni fog az ESA, az mikor lesz? egy mérés már produkálja ezt, vagy azért ehhez egy komoly méréssorozatot kell?
Nem, igazán, de ugye egy adott számra szerződtünk, hogyha a Hopper nem tudja szállítani, akkor a Rover, de tulajdonképpen már fizet az ÉSA, mert ugye itt a kockázatvállalás, és ez egy klassz, ez normál ügymenet, tehát már
itt mindenki beszáll
valamilyen szinten, a ügyfél vállalja a kockázatot, hogy még mielőtt elindul, ő már kifizette, aztán ha fölrobbant, akkor így járt, de akkor mi is szomorkodunk vele együtt, tehát ez ütemezett fizetés van, és az egyik mérföldkő az nem, ugye az indítás, előtte van még egy másik, amikor megegyezünk, hogy akkor minden rendszer működik, és az adatok megvannak, a másik a kilövés, az indítás, a harmadik pedig a adatok leszállítása, és utána van, és akkor van még egy utógondozási fázis, tehát akkor van a teljes összegkifizetés a mi részünkre.
Hát nagyon sok sikert kívánok, hogy mit szoktak ilyenkor mondani, kéz- és lábtörést? Az időnk az sajnos elfogyott, viszont én nagyon remélem, hogy amikor innen nem tér vissza semmi, ugye ez marad nem, a holdon.
A jelek jönnek vissza, remélhetőleg, igen.
Tehát amikor visszajöttek a jelek, sikeresen az adatokat fel lehetett dolgozni, vagy legalább egy részéről már vannak olyan információk, hogy mi mindenre tudják ezt használni, és akár már használják is, akkor mindenképpen egy másik ilyen beszélgetésre várnálok vissza. Pakér Tibor fizikus, a Polyspace Technologies alapítója és vezetője volt a vendégem, aki most ünnepelték a céggel azt, hogy velük kötötte meg az első mélyüri holdi kutatási adatvásárlási szerződését az Európai Űrügynökség. Köszönöm, hogy itt voltál, tedd máskor is.
Köszönöm szépen, dolgozunk rajta.
A hallgatóknak nagyon köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Trend FM-et, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Lakatos László.